Harmadik fejezet. Csernovic, Galac, Fekete-tenger, Konstantinápoly. A török főváros minden szépsége közepette, és szüntelenül a hercegnő járt az esze. Dicsősége itt is túlnőtt a hangversenyek szokott határain. A szultán kihallgatáson fogadta, és sokáig beszélgetett vele, tanúságot téve nem csak kitűnő francia nyelvtudásáról, hanem európai dolgokban való meglepő tájékozottságáról is. Francia elmondta a fényességes uralkodónak, hogy Isztambulban diadalkapu helyett elfogatási parancs várta, mert összetévesztették valakivel. Ezen a felséges padisah percekig nevetett, majd pedig emaillal díszített aranyszelencét adott neki tele aranyakkal. És egy rendjelet. Mikor a palotából kikísérték, egy udvari méltóság elismeréssel jegyezte meg, hogy már nagyon sokan zongoráztak a szultán előtt, de ilyen gyorsan még soha senki sem tudta mozgatni az ujjait. Aztán végre elérkezett folytonos utazás közben a nyár. Július lett, lehetett utazni Odesszába. Ezen a nyáron a tengeri fürdő zsúfoltabb volt, mint valaha. A közelben folytak a nagy hadgyakorlatok, a cári világ előkelő családai mind ide tódultak. A vezérkar a szomszédos Elizabethgrádban székelt, és Austin Sacken tábornok meghívta a művészt zongorázni. Belloni nagy merészen 10 estére kötötte le a termet. Merészen és egyszer s mint igen bánatosan. Gazdája már közölte vele, hogy a virtuóz pályának vége, impresszárióra nincs többé szükség. Mi lesz velem? Szólt Belloni szíven döfött hangon. Meg kell élnie abból a kis összegből, amit szerződés szerint keresett rajtam, valamint abból a sokkalta nagyobb összegből, amelyet tévesen számolt a maga javára. Belloni felnézett, és egy pillanatig önérzetesen méltatlankodni szándékozott. De aztán meggondolta. Franci igen jól mulatott rajta. Összeköttetésük hosszú évei alatt számos figyelmeztetést kapott, hogy Belloni bebözinyíthatóan és súlyosan meglopja. Csak legyintett rá. Hagyta a fürge Bellonit keresni. A pénz iránt sohasem volt sok érzéke. És ami a kezéhez jutott, azzal meg volt elégedve. Gyors időközökben küldött haza anyja címére hol 10 000 frankot, hol 15 000-et. Rengeteget adott mindenütt jótékony célra, és saját személyére is bőségesen költött. Hadd éljen ez a jó Belloni is. Családos ember létére utcolván sohasincs otthon szegény, folyton utazik a Liszt hangversenyek dolgában. Most megpihenhet, ügyesen összelopott vagyonkájával derék felesége oldalán Brüsszelben. Egész paksaméta levél várta Odesszában. A bécsi Haslinger kiadócég volt állandó európai címe, odafutottak be levelei, és Haslinger küldte a hangversenynaptár és a közlekedési lehetőségek pontos figyelembevételével a kellő városba. A levelek közt volt kettő, amely most gondolkodásra késztette. Egyiket Kalergiszné írta, a másikat Szolncevné. Habozás nélkül válaszolt mind a kettőnek melegen és udvariasan, de érzelmi függetlensége fenntartásával. A borítékok, amikor lezárta őket, tűnődésre indították. Vajon összefér-e azzal a teljes és tökéletes szerelemmel, amelyet a hercegnő mellett vélt és vágyott megtalálni, hogy múltja szép asszonyaival tovább levelezget. Ki lehet olyan bölcs, hogy érzéseit ismerhesse? A legnagyobb titkokat nem a külső világ állítja elénk, azokat magunkban hordjuk. A köznapi tömeg emberi vakjai a virágszirmait tépdesve ezt szokták kérdezni, szeret vagy nem szeret, holott százszorta fontosabb ez a kérdés, szeretem vagy nem szeretem. És hová forduljon bizonyságért, aki egy újonnan ébredő érzésre igyekszik építeni jövendő életét. hogy Dagul grófnét komolyan szereti, azt annak idején joggal hihette. És mi lett a felhőkig lobogó nagy tűzből, szürke pernye és hamu, amelyet csúfsárrá tettek a múltra hullatott keserű könnyek. Amikor Ogyesszábor viszont látta a hercegnőt, boldog megkönnyebbülés érzése fogta el. A viszontlátás akkora örömet okozott neki, hogy bízni mert érzéseiben. Percekig fogták egymás kezét, percekig néztek egymás szemébe. Szeretem én magát, Karolin. Ne tőlem kérdezze, de igen, magától kérdezem. Maga annyira okos, néha szinte bölcsnek merném nevezni, én pedig még mindig nem ismerem magamat eléggé. Hallgasson ide. Elmondom problémáimat, elmondom megveszekedett szoknyahős természetemet. Csoda gyermeki pályámon mesterségesen kifejlesztett hiúságomat, mindent, aztán ítéljem maga. Elmondta mindenek előtt a levelek dolgát. A hercegnő úgy vélekedett, hogy előkelő lelkű emberek közt az elhamvadt szerelmekből lesznek a legszebb barátságok. Ha az illető hölgyek emberileg értékesek, az ismeretséget fenn kell tartani. Természetesen kétséget nem hagyva az iránt, hogy szerelemről többé nincs szó. És maga nem féltékeny, nem. Mielőtt valakit félteni kell, azt már nem lehet szeretni. Nálam a szerelem olyan, mint a vallás. Ha nem volna teljes hitem, nem lehetnék vallásos. Maga féltékeny? Megvallom, hogy magára féltékeny vagyok. Említette, hogy itt Ogyesszában találkozik a férjével. Ez a gondolat sok nyugtalan és álmatlan órát okozott nekem. Itt van a férje. Itt volt, de már elment. Nyugtalankodni pedig nincs oka. A férjem régóta nem a férjem. Na, most beszéljünk másról. Dolgozott valamit? Mi van jövendő terveivel? Mi van Weimarral? Franci pontosan beszámolt jövője összes eshetőségeiről. Három város között választhatott, Bécsben megörült a Nikolaj helye, 6 hónapi munka, 4000 forint fizetés, udvari cím, szép munkakör. Párizsban megörült az elmebajában nyomorultul elpusztult szegény Donizetti állása, udvari cím, tisztességes jövedelem, elég szabad idő. És Weimar. Weimart Párizs mellett is, Bécs mellett is meg lehet tartani. Párizs mellett szól a gyerekek jelenléte, ellene szól a Dagulné jelenléte. Bécs mellett szól Magyarország közelsége, ellene szól a zenei élet túl nagy területe, amelyet nehéz az egész vonalon kézben tartani. És még 100 apróság, amely a terveket jobbra vagy balra befolyásolja. Órák hosszat tárgyalták ezeket a kérdéseket az ogyesszai napok alatt. A hercegnő minden módon Weimar felé hajlott. Úgy gondolta, hogy ha Goethe és Schiller öröksége üres, annak elfoglalásával nem szabad habozni. Ő majd évente 2-szer ellátogat Weimarba. Franci hajlott arra, hogy bécsi és párizsi lehetőségeit feladja. És Weimar mellett más állandó munkakört ne vállaljon. De mi lesz velük, kettejökkel? Szeretjük egymást, felelt a hercegnő. Nem elég ez? Nem, ez így nem elég, hiszen még meg se csókoltam, mert nem szabad. Én férjes asszony vagyok, és azt, hogy valakinek a háta mögött csináljak valamit, méltatlan dolognak tartom. Nagyon előkelő álláspont, de ez mindig így lesz. Ne kínozzon, erre nem tudok felelni. Eleget szenvedek, úgyis ne tetézze bajaimat. Minél jobban elhúzódott a gyermekszerű, törékeny termet az ölelni vágyó karok elől, annál jobban tüzesedett a férfi forrongása. Már közölte a weimari nagyherceggel, hogy virtuóz pályáját lezárja, és véglegesen elhatározta, hogy teljes munka erejét Weimarnak fogja szentelni. Európára szóló zenei várost akar csinálni. Opera bemutatókkal és hangversenyekkel. Aprólékos részletekről levelezett. Beleszólt a weimari intendáns kinevezésének kérdésébe, sürgette a weimari színházban az írókra és zeneszerzőkre kedvezőbb tantjémrendszer bevezetését, lelkére kötötte a nagyhercegnek a kiöregedett primadonnák leváltását és a kórus felfrissítését, egy szóval most már készülődött a nagy munkára. De lelkiismerete közben furdalta. Úgy érezte, hogy ezeket a terveket mind faképnél fogja hagyni, ha a hercegnőtől el kellene szakadnia. Ott tartott, hogy a hercegnő nélkül, akit meg sem ölelt, nem tud élni többé. Mióta az asszony visszautazott a birtokára, nem találta a helyét. 47-ben, egy októberi napon, kevéssel 36. születésnapja előtt adta utolsó nyilvános hangversenyét, mint világutazó zongora művész. A hallgatóság széksoraiban ülő orosz közönség majdnem kizárólag csupa hadgyakorlatozó tiszt nem tudta, hogy ez a hangverseny mit jelent a művésznek. És mit jelent neki az a H-dur akkord, amelyet mennydörgő erővel újra és újra leüt a zongorán, mintha életének egy hosszú mondata után nem győzne elég pontot tenni. Ez az akkord búcsúzott a folytonos utazástól, az otthontalan cigány élettől, a ma megismert és holnap elfeledett arcoktól. Amit sohasem tett, ezen a hangversenyen az utolsó szám után a hangos csattanással lecsukta a zongora fedelét. A földkerekség első zongorása, a csodálatos varázsló egy orosz kisvárosban lelépett a dobogóról. Még fülében dörgött az utolsó taps, mikor aznap este indult vissza Odesszába. Különös dolgot csinált velem a sors, írta másnap a hercegnőnek. Engem választott ki arra, hogy a legutolsó legyek, aki végigcsinálja a virtuóz élet embertelen fáradalmait. A vasutat most találta fel az emberiség, már a kis Weimarnak is van vasútja. Akik utánam következnek, azok nem fogják tudni, mit jelent a körutazó művésznek a postakocsi, vagy akár a saját úti kocsi. Én most hagyom abba, mikor a pálya sokkal könnyebb kezd lenni. De nem sajnálom. Multo maiore canamus. A Faust szimfóniát, az Hugo verset, a Lamartine féle ideálokat, a halál diatalát. Mindent, de előbb nagyot kell pihenni. A levelet nem tette postára, hanem a zsebébe. Maga vitte a Voronincei kastélyba, ahol hosszabb pihenőt szándékozott tölteni. A hercegnő legalább így fogalmazta a meghívást még Odesszában, a virtuóz évek embertelen fáradtságai után alapos pihenővel kell erőt gyűjteni az eljövendő nagy munkához. Ő azonban nem a pihenőért ment Voronincére, hanem az asszonyért. Október közepén érkezett azzal a szándékkal, hogy pár hétig maradott. Születése napján 22-én a hercegnő nagy ünnepséget rendezett a kastélyban, egész Podóliából összeszedette a legjobb cigányokat, azok muzsikálták végig a születésnapot. Francia vadász izgalmával figyelte és jegyezgette az ismeretlen ukrán népdalok motívumait, attól fogva hosszú napokon át folyton a zongoránál ült, és ezeket játszotta. Végül ábrándba fűzte össze őket, szépen letisztázta az egész szerzeményt, és a hercegnő egy reggel, amikor felébredt teája mellé, megkapta vendége új művét, amelynek Le Glance de Voronincz lett a címe, hogy a kis ukrajnai falu elfoglalja helyét a zenetörténelemben. Telt múlt az idő, és Franci minduntalan felvetette, hogy utazik, de csak a forma kedvéért. Az első marasztaló szóra maradt. Így telt el a november, így jött el a karácsony. Egész nap és vacsora után késő éjszakáig folyton együtt voltak, folyton új és új vonásokat fedeztek fel egymásban, és szerelmük minden nappal még mélyebbre szivárgott szíveikben. De hogy végre egymáséi legyenek, az ellen még hevesebben küzdött az elveiben Konok hercegnő. Ott ült a zongora mellett, míg vendége hangokban próbálta kifejezni azokat a 10-15 éve benne élő gondolatokat, amelyeket Viktor Hugo oly régen megismert verse keltett, amit a hegyen hallani. Vagy pedig Dantét olvasták együtt, hogy Franci teljesen magába szívja a színjáték hatalmas hangulatait. Gondolataikkal egészen egyek voltak, szerelmükről úgy beszéltek, mint örökké tartandó tartalmáról életüknek. De a rajongó mondatokat nem lépték át egyetlen öleléssel sem. Én nem értem magát, Caroline. Hát milyen anyagból teremtette magát az Isten? Itt vagyunk ketten egymás mellett. Szeretjük egymást teljes lelkünkből. Körülöttünk sok napi járóföldnyire csak végtelen hó és némaság, mint ha csak az óceán egy kis szigetén élnénk ketten. És maga nem akar az enyém lenni. Elveit értem, de az asszonyt, azt nem értem. Már százszor kértem, hogy ne kínozzon ezzel. Elég, ha én kínzom magamat. Annyiszor lefolytatták már ugyanezt a párbeszédet, hogy Franci végül zokon vette a sok kudarcot, és a szerelmi sürgetést abba hagyta. A napok múltak tovább, ő még mindig nem utazott el, rájuk köszöntött a karácsony, odakint hóvihar dühöngött, a parasztok minden nap hoztak egy-két frissen nyúzott farkasbőrt, ők naphosszat ki sem léptek a házból, amelynek erősen fűtött és füllett levegője hasonlatos volt érzelmei folytó és visszafolytott légköréhez. Így érkezett el az 1848-as esztendő. Egy januári éjjel Franci visszavonulván a Dante egy helyéről folytatott hosszú eszmecsere után szobájában még leült leveleket írni. 10 nap is elmúlt, amíg közlekedhettek a külvilággal, és ő ilyenkor nagyhalom levelet bízott a hómezőnek merészkedő lovas parasztra. Az hasonló halom levelet hozott neki Berdicsevből, a legközelebbi postaállomásról, most éppen Hugo Károlynak írt egy pesti szűmű írónak, aki Párizsba készült, és utazásához anyagi és erkölcsi támogatást kért tőle. Kitöltött egy 100 forintos váltót, és levelet is írt melléje, megadta Lisztmama címét, Rue Louis le Grand 20, valamint a Párizsban telelő Belloni címét, Rue Saint-Georges 5. Éppen itt tartott a levélírásban, amikor a mély csendet, amelyben a gyertya sercegése is erősen meghallatszott, valami nesz zavarta a folyosó felől. Teljesen fel volt öltözve. Be akartam kopogtatni magához, milyen furcsa, hogy éppen ajtót nyitott. Mi az, valami baj van? Nem, nincs semmi baj, beszélnem kell magával. Döntöttem. Beléptek. A hercegnő leült és helyet mutatott, mintha a saját szobájában lett volna. Hallgasson ide, Franci. Én számot vetettem mindennel, most van az a perc, ameddig bírtam, tovább már nem bírom. Franci már kezdett emelkedni a székről, mint az oroszlán, amely ugrani akar, de volt valami az asszony nézésében, ami visszatartotta. A hercegnő folytatta. El fogok válni az uramtól, és magához megyek feleségül. Mint Liszt Ferencné akarok élni Weimarban, és részt venni a munkájában. Miért vág ilyen meghökkent arcot? Azt hittem, hogy újongani fog az örömtől. Erre mégiscsak felállt a székről Franci, de azért, hogy kétszer végmenjen a szobán, és az asszony mélyen megdöbbenve nézte. Miért nem szól? Hát nem szeret, csak játék volt az egész, és most, mikor komolyra fordul, maga hátrálni kezd. Ez nem olyan egyszerű. Feleltő megállva az asszony előtt. Én nem újonghatok az örömtől addig, míg a feltételeimet nem teljesíti. Kérem, tessék, mik azok a feltételek? A feltételeim anyagi természetűek. Az asszony rémülten halkan felsikoltott. Irtózat látszott az arcán. Ő két kezébe fogta az arcot, és úgy folytatta. Hallgasson végig. A maga anyagi helyzetét én jól ismerem. A kívánságom az, hogy áldozatot hozzon értem. Ha hozzám jön feleségül, csak annyi vagyont hozzon magával, amennyit első házasságába hozott. Tudom, mennyi az. Elég ahhoz, hogy mellettem, akinek anyáról és három gyerekről is kell gondoskodni, ne érezzen szegénységet. Jól van, Franci, de a többiek, mi legyen ezzel az óriási gazdagsággal? Nem értem. Az egészet irassa a lánya nevére. Én nem akarok a maga szerelme által dúsgazdag lenni. Nem, erről nem lehet tárgyalni, erre maga csak igent vagy nemet felelhet. Bennem régen készen van ez a megoldás, de nem mondhattam. Maga annyira gazdag, hogy házasságról én nem beszélhettem magának. De ha maga hajlandó megosztani velem az életemet, az Isten áldja meg mind a két kezével, hogy ilyen boldoggá tud tenni egy embert. No, igen vagy nem? Gondolkozás nélkül igen. Helyes. Ebben biztos voltam. Most beszéljünk arról, hogyan gondoltál az egész dolog lebonyolítását. Mindenek előtt el tud-e válni? A férjem beleegyezését kétségtelennek tartom. Neki régóta csak nyűg ennek a nem létező házasságnak a tudata. Azon kívül protestáns, nála a házasság nem jelent szentséget. A lényeg itt az egyházi válás. El lehet-e érni az én házasságom annullálását Rómában, vagy nem? Alaposan utána néztem a szentszéki joggyakorlatnak. Van egy paragrafus, amely szerint érvénytelen a házasság, ha egy kiskorú leányt erőszakkal kényszerítettek bele. Ezt én igazolni fogom. Mihelyt az egyházi válást kimondták, azonnal megesküszünk. Addig is. Addig is úgy képzeltem a dolgot, hogy én egy karlsbádi utazás örve alatt megszököm az országból, mert ha itthon maradok, jön az egész Wittgenstein rokonság, mozgósítják az udvart, mindent elkövetnek, kínoznak, erőszakolnak. Ezt nem akarom végigcsinálni. Megszököm. A gyereket természetesen viszem magammal, az apja úgysem tudna vele mit csinálni, aztán meg nem is tudnék elszakadni tőle. Most már én sem. A lelkemben ott van a saját gyermekeim között. Most tehát tulajdonképpen titkos vőlegény és menyasszony vagyunk. Csillogó szemmel hajolt az asszony felé, de az elértette a csók szándékát, és riadtan visszahúzódott. Nem, maradjon nyugodtan azon a széken. Nem akarom, hogy ebben a házban megcsókoljon. Ha eddig vártunk, most még várhatunk. Nem sokáig. Engem nem tart itt semmi. Már azt az esetőséget is elintéztem, hogy Wittgensteinék az udvar útján rá akarják tenni a kezüket a vagyonra. A birtok nagy részére van vevőm. Készpénzzel fizet. A készpénzt ki fogom vinni magammal, és biztos bankban helyezem el. Ha maga úgy akarja, a Mária nevére. Ezt már mind elintéztem. Néhány apró formaság hiányzik, és aztán mehetek. A cselédség már kezdett ébredezni a házban, de ők nem tudták abba hagyni a beszélgetést. Átmentek a zöld szobába, teát hozattak, és folytatták a terv megbeszélését. Közben a kis hercegnő is felkelt Miss Andersonnal együtt, csodálkozva találták az anyát tegnap esti ruhájában. Ők még mindig beszélgettek. Délelőtt 10 órakor holtfáradtan, sápadtan, beesett szemmel támolyogtak szobáikba, hogy aludjanak valamit. Január 24-én Franci elutazott. Három hónapig lakott egy fedél alatt azzal az asszonnyal, aki szerelmes volt vele, és akibe ő is szerelmes volt, és még csak meg sem csókolta. Egyenesen Ratiborba utazott, miután az ott tartózkodó Lichnowsky Félix hercegnek megírta, hogy életbevágó ügyben beszélni akar vele. Ratiborban elmondta a hercegnek a házassági tervet és segítségét kérte. A herceg buzgó örömmel sietett, részese lenne a regényes történetnek. Megállapodtak abban, hogy Franci elmegy Weimarba, ott előkészíti a maga letelepedését. Az alatt Félix herceg az orosz határig elébe megy a hercegnőnek és elviszi a Krizsanovicei kastélyba. A szerelmesek ott fognak találkozni, hogy aztán Weimarba már együtt menjenek. A hercegnő néhány hetet Weimarban fog tölteni, aztán letelepszik valamely közeli városban, amíg az egyházi válás ügye el nem dől. Rohan tovább Weimarba. Az Erbprinzben szállott meg, és azonnal kihallgatásra jelentkezett a nagyhercegnél. Ez a kihallgatás elég rövid ideig tartott. Őfensége rendkívüli örömének adott kifejezést, hogy a maestro végre elszánta magát, aztán rögtön átküldte adjutását Mária Pavlovnához, hogy fogadja Lisztet. Ez a kihallgatás már hosszabbra nyúlt. Mindenek előtt az orosz társaság mentemondáiról kellett beszámolnia, az Elizabethgrádi hadgyakorlatokról, az Odesszai fürdőtársaságról. Franci egyelőre óvatosan kerülte a Sayn-Wittgenstein hercegnő nevét. Aztán rátértek a weimári újdonságokra, a trónörökös pár jól van, a nagyherceg honorálta a művész kívánságát, és von Ziegesart nevezte ki intendánsnak. Schellár nagyon savanyúan jár, kél, a színház elég rosszul megy, stb. Stb. Aztán a franci tervei következtek. Néhány hétig most itt marad, átveszi a színház opera előadásainak vezetését, megszervez egy-két udvari hangversenyt, a nagyhercegné zene elméleti órái és a trónörökösné énekleckéi dolgában rendelkezésre fog állani. Aztán még egy külföldi utat kell elvégeznie, de ez aztán igazán az utolsó. Még mindig utazik? Hova megy megint az Isten szerelmére? Most meg fogom kísérletni fenségedet. A sziléziai határra megyek a menyasszonyom elé, akit fenség elég jól ismer. Mária Pavlovna minden meglepetés nélkül bólintott. Szóval a pletyka igaz. Wittgenstein Karolinról van szó, ugye? Róla. Fenség tudja. Kedves barátom, nekem sok levelet hoz a posta Oroszországból. Maga három hónapig lakott a hercegnőnél. Csak nem gondolja, hogy erről nem beszéltek. Én minden esetre szívből gratulálok magának, és azt kívánom, hogy boldog legyen. Erőt is kívánok a küzdelmeihez, mert azzal számolnia kell, hogy ez a válás nem lesz olyan egyszerű. Ezzel számoltunk, fenség, a hercegnő is, én is. És legfőbb reménységünket fenségedbe helyeztük. A hercegnő megkért, adjam át fenségednek mély hódolatát, és jelentsem be, hogy ő mihelyt Weimarba érkezik, azonnal kihallgatásra fog jelentkezni, és legalázatosabban fenséged védelmébe fogja magát ajánlani. A hercegnő idejön Weimarba? Kérdezte a nagyhercegnő kissé elkomolyodva. Így tervezzük. Fenséged közelében akar lenni. Fenséged talán meg is fogja érteni, hogyha a gondviselés a cár nővérének hajlandóságát ajándékozza nekünk, akkor mi a boldogságért való küzdelmünkben igényben bátorkodunk venni ezt a hajlandóságot. Na igen, igen, hát a hajlandóság meg is van. Emlékszem Karolin hercegnőre, igen, eszesnek és érdekesnek találtam, mikor a pétervári udvarnál bemutatták nekem. Szívesen segítek neki, de nem lesz baj a társadalmi formákkal. Weimar olyan város, fenség, hogyha valaki idejön néhány hétre, azt mindenki természetesnek találhatja. Azon kívül a hercegnő nem miattam jön ide, hanem fenséged miatt. A nagy hercegnő okos arcáról nem akart eltűnni a kényelmetlen ború. Franci más hangba csapott át. Felség maga mindig szeretett engem, és jó volt hozzám. A cár nővére elpirult. Ez a futópirulás mutatta, hogy Európa legvarázslatosabb férfia iránt ő, az öreg dáma sem maradt közömbös. Vonásai megenyhültek, bólintott. Bízzék bennem. Most kegyelemben elbocsátom. Franci mélyen meghajolt. És a nagyhercegnő, hogy azt a kis pirulást ellensúlyozza, ezúttal nem nyújtotta csókra a kezét. Ő pedig sietett hozzá az Erbprinzbe, hogy ezt a beszélgetést azonnal megírja a hercegnőnek. Aztán szaladt a színházba, ahol találkozója volt az intendánssal, Ziegesárral. Az már várta az igazgatói irodában, és amint Franci belépett, rögtön szólt a hivatalszolgának: kéretem az urakat. Beléptek hárman, Schélár, Eberwein, Genas. Schélár volt a weimari zenei élet eddigi vezetője. Hiú és tehetségtelen ember, ugyanaz, aki a kínos emlékezetű Bonni társasvacsora alkalmával azt a Liszt ellenes ribilliót okozta. Eberwein a színház zeneigazgatója volt, kitűnő muzsikus, derék és jóízű ember, egyéni törekvések nélkül való. Genast volt a rendező, Franci legelső weimari ismerőse, most már jó barátja. A belépők helyet foglaltak a szűk szobában. Az intendáns ünnepélyesen üdvözölte a körükbe lépő új munkaerőt, szerencsét kívánt terveihez, és az urakat felszólította, hogy munkájához legjobb tehetségük szerint nyújtsanak segítséget. Attól tartok, szólt mindjárt savanyúan Schélár, hogy Monsieur Liszt erősen modern terveinek itt akadályai lesznek. Azokat az akadályokat el fogom taposni, Monsieur Schélár. Néhány pillanatnyi kínos csend következett. Az intendáns köhögni kezdett, hogy szólnia ne kelljen ebben a kényes helyzetben. De nem is kellett szólnia, mert Franci kézbe vette a társalgás vezetését. A legelső, amit nyílve akarok ütni, egy méltó Fidelio előadás. Ezzel azonban 16-ára, a nagyhercegnő születésnapjára nem tudunk elkészülni. Erre az ünnepi előadásra valami könnyebb darab kell. Kérek tájékoztatást arról, hogy melyek a megszerzett és bemutatásra váró művek. Erre Schélárnak kellett volna felelnie, de ő ujjaival dobolt az íróasztalon és kinézett az ablakon. Genast felelt helyette. Felsorolt egy csomó operát, ezek túlnyomó részét Franci nem ismerte. Úgy intézkedett, hogy a vezérkönyveket küldjék át a hotelba, hogy még aznap átnézhesse őket. Aztán kérte a színház énekes tagjainak teljes névsorát, szerződéseik pontos részleteivel. Kérte a zenekar hangszereinek leltárát, a színház könyvtárában található zeneanyagok pontos felsorolását, a legutóbbi 3 esztendő opera előadásainak pénztári kimutatásait, és csak-csak ő beszélt, a többiek jegyeztek. Másnapra próbát rendelt a Fidelióból, és annak vezérkönyvét is hazakérette, hogy az eddig szokásos barbár húzásokat visszaállítsa. Végül felállott. Remélem, szólalt meg végre Schélár, hogy a zenekar élén éppen olyan jól fog menni a dirigálás, mint itt ment. Én is remélem, felelt Franci azonnal, mert az a hangszer, amely az intésre nem fog pontosan bevágni, azonnal szedheti a sátorfáját. Egész nap dolgozott, az ételt is felhozott a szobájába. Átjátszott septiben 6 operát, és végül megállapodott egy Flotó nevű vidéki karmester, Márta című igénytelen, tetszetős kis művénél. Aztán belemerült a Fidelióba. Hajnalig dolgozott rajta 3 órát, aludt, aztán sietett a színházhoz próbára. Ott megismerkedett azokkal, akiket még nem ismert, udvariasan váltott 1-2 mondatot a kar minden egyes tagjával, mint a szertléttartó király. Aztán a zenekari tagokkal kezelt sorra, végül fellépett a karmester helyére, keresztet vetett, és kezébe fogta a pálcát. Kopogott. A zenekar rázendített a Leon óranyitányra, öt taktus után lekopogta. Nem, uraim, ez semmi. Minden egyes urat arra kérek, hogy templomba képzelje magát, és úgy játszék, mint egy apostol. Ez semmi, ez kint torna. Mától kezdve ennek vége, mától kezdve itt minden nap ünnepnap lesz. Gyerünk! A nyitán újra megindult. A tizedik taktusnál Franci összehúzta szemöldökeit és kutatva szimatolt, mintha csak valami rossz szagot keresett volna a hangok között. Tévedhetetlen füle észrevett valamit. Pillantása ráesett az egyik oboára. Ez agyafurt tekintetű, benőtt homlokú, kis fekete ember volt. Franci azonnal megértett mindent. Kopogott és rámutatott a zenészre. Nézze, barátom, ez a fáradtság hiába való. Maga szándékosan hamis, hogy engem vizsgáztasson. Bolond maga, fiam? A Liszt Ferenc fülét akarja becsapni? Egyelőre megelégszem azzal, hogy kinevetem, és átadom a többi urak derültségének is. A zenekar csak ugyan jóízűen derült a kis közjátékom. Az oboista sunyi pillantással zavartan hallgatott. Hagyjuk a tréfákat, uraim! Itt mindenkinek bele kell nyugodnia abba, hogy a pálca az én kezemben van. Most aztán gyerünk az ördögbe, és úgy szóljon, mint az imádság. Beethovent játszunk, uraim! Beethovent, aki mindjárt Isten után következik! Most már ment a próba, mint a parancsolat. Ugyanígy az énekesekkel. Minden zenész és minden énekes furcsálva bámult erre a démoni tűzzel ágáló nagyhajú emberre, aki olyan instrukciókat kiabált feléjük, mint egy-egy rejtvényt. Ne énekeljen, asszonyom, hanem énekeljen! Ez a piánó nem elég illatos. Több illatot kérek vele. Nem értik az urak, hogy mi az az illat? Nem jó a bevágás. Kérem, ezt nem belemecve kell csinálni, hanem beleolvadva. Óriási különbség. Na, gyerünk! Próba után az a csoda történt, hogy a zenekari tagok is, az énekesek is még ott maradtak. Meg kellett tárgyalniok a fantasztikus új embert, akit zongorázni már többször hallottak, de színházat csinálni még nem. Különös nyugtalanító munkája felkavarta, lázba hozta, és vagy heves ellenkezésre, vagy lelkes engedelmességre ragadta őket. De a hajszolt próbákon az ellenkezés egyre kevesebb lett, a lelkesség egyre több. Kint a színház falain kívül sok volt mostanság a lárma. Az utcán Franci olykor tüntető menetekkel találkozott. Ezek bosszantották, mert rendesen meg kellett állni, amíg a tüntetők elhaladtak, ő pedig sietett. Hogy miért tüntetnek, az nemigen érdekelte. A kis weimári birodalom belső ügyeit még nem ismerte eléggé ahhoz, hogy ilyesmiről ítéletet formálhasson. Annyit tudott, hogy valami Widenbruck nevezetű ügyvéd okoskodott sokat a tüntetők élén, és el is érte, hogy a herceg Gróf Hatzfeld mellett szerepet juttatott neki a dolgok vezetésében. Kivált március 11-én volt nagy az utcai csődület. A főtere csokaság lepte el, a városháza erkélyéről ez a Widenbruck szónokolt a néphez, és ő alig tudott utat vágni magának, hogy betérjen ebédelni szokott vendéglőjébe. Mi az ördög van odakint? Kérdezte a pincértől. Hát nem tetszik tudni, hogy forradalom van. Franci mosolygott. Komikusnak tetszett előtte, hogy mikor valaki szónokol egy erkéről, és a téren békés polgárok nyugalmasan hallgatják, annak forradalom legyen a neve. Visszagondolt a párizsi, júliusi forradalomra, mely akkora szerepet játszott ifjú korában. Az igen, az forradalom volt. Ezek pedig tüntetnek, éjenzik a szabadságot, és ugyanakkor éjenzik a nagyherceget is. Nem vetett ügyet az egészre. A nagyhercegi palotában sem okozott sok izgalmat a mozgolódás. Az asszonyok mosolyogva beszéltek Widenbruck úrról, és nyugodtan folytatták zenei tanulmányaikat. Csak a nagyherceg volt sokkal jobban elfoglalva, mint máskor. Reggeltől estig a legkülönbözőbb helybeliekkel tárgyalt. Ugyanígy a trónörökös is, aki most napokon át nem ért rá francit fogadni. Ő pedig inkább örült ennek, minden negyed órájára szüksége volt a Fidelióhoz. A Mártát inkább másodsorban próbálták, de könnyen elkészültek vele. Az ünnepi esten franci frakban dirigált. A könnyed, népszerűségre igyekvő zene nagyon tetszett a népnek, az udvari páholyban tüntetően tapsolt a dinasztia. Az új dirigensnek olyan sikere volt, mintha zongorázott volna. Az első felvonás közben tisztelgő látogatást tett a nagyhercegéknél. Remek volt, mondta lelkesen a nagyhercegnő. Ne dicsérje, fenség, szólt ő, ez még nem volt semmi. Nem ez a muzsika az, amit én Weimarban akarok csinálni. Majd ősszel akkor nekifekszem igazán, akkorra már sok minden másképpen lesz. Akkorra már... Megállt, nem fejezte be. A nagyherceg a trónörökössel beszélgetett. Senki sem hallgatott rájuk. Nagyon szerelmes, kérdezte a nagyhercegnő. Mint egy diák, felelte ő szégyenkezve és büszkén is egyszerre. Mikor aznap éjjel hazament, holt fáradtságában csak igen kurta levelet tudott írni a hercegnőnek. Ennyi volt a papírlapon mindössze, B-B-B-B-B. Ezt az öt betűt csak ők ketten értették. Szerelmi tolvaj nyelvükön ez az öt betű egy francia-lengyel mondatot jelentett, Bombozse benira bombe sens, a jóisten meg fogja áldani a két jó testvért. Őket, kettejüket, igen, meg fogja áldani. A válás sikerül, egymáséi lesznek mindörökre, az élet a legszebb és legmagasztosabb teremtő munka gyönyörűségében fog telni mindaddig, míg a halál csendes szent perce el nem érkezik. Adja Isten, hogy mennél később.